Mennyei atyánk, magasztalunk téged az Úr Jézus drága nevében, hogy kegyelmedből megengedted, hogy összegyűlhettünk. Köszönjük, hogy ezen az elmúlt napon és az elmúlt napokban is tapasztalattuk a te őrző kegyelmedet. Köszönjük az erőt és az egészséget, amit a fizikai munkánkhoz is és a lelki munkához is adtál. Urunk, köszönjük, hogy ez az este és ezek az esték a te kegyelmedből vannak. És szeretnénk ezekre így tekinteni, és szeretnénk úgy részt venni, hogy a mi jelenlétünk is már legyen egy Isten tisztelet. Kérünk arra, hogy a szívünkben a csendességet, békességet is, ha lenne valami zaklatottság, vagy éppen lenne valami bűnteher, kérünk, hogy vedd azt el ma este. És Uram, ami itt történik, kérünk, hogy áld meg a te jelenléteddel, hogy akik eljöttünk ma este, mindannyian tapasztaljuk meg gazdagon a te áldásodat. Amen.
Amen.
Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Ja, a hétköznap esti összejövetelek magukban hordozzák azt a lehetőséget, hogy nem tudunk olyan nyugodtan elkészülni vagy elérkezni, mint például egy vasárnapi istentiszteletre. Ugye sokféle háttérből érkezünk, ma is egy munkanap volt, nem tudom, hogy kinek hogyan telt ez a mai nap, de lehettek problémák, lehet az is, hogy ma nem volt semmi probléma, nagyon simán, nagyon szépen ment minden a maga rendjén, de lehet, hogy vannak olyanok, akik éppen alig, hogy elérkeztek, vannak olyanok, akiknek közbejöttek dolgok, és úgy izgatottan nézték, hogy van elérek-e 6 órára ide az összejövetelre. Hát az Úr tudja azt, hogy milyen háttérből érkeztünk. És ahogy erre az estére gondoltam, testvérek, a csend témakörére gondoltam, hogy egy néhány éneket ezzel kapcsolatosan hadd énekeljünk el. Amúgy nekünk nagyon sok énekelni valunk van. Az énekes könyvünkben nagyon sok szép ének van. Az előbb ugye énekeltünk a mennyországról. Aztán, ahogy említettem, vannak énekeink a csendről. Aztán van egy olyan énekünk is, hogy amikor szomorúak vagyunk, például az, hogyha néha-néha bús vagyok. Ugye, és ebben az énekben is olyan szépen látszik és körvonalazódik a megoldás is. Most ezt az éneket nem fogjuk elénekelni ma este, ezt csak úgy példaként hoztam fel, hogy milyen sokszínű is a mi énekes könyvünk, meg azok az énekek, amiket ismerünk, lehet éppen gyerekkorunk óta megtanultunk. Hát sok minden megzavarhatja a csendet. Körülöttünk is, meg bennünk is. Hát most egy gyakorlati dolgot hadd mondjak most ezúton. Kérek szépen mindenkit, akinél van mobilkészülék, hogy aki még nem tette meg, azt kérem, hogy halkítsa le, vagy kapcsolja ki. Hogy egy zajforrást legalább szüntessünk meg. És szeretném azt, hogy most az első énekünkkel próbáljunk erre a csendre és Isten jelenlétére ráhangolódni. Úgy kezdődik ez az ének, hogy légy csendben, mert Isten jelen van.
Isten jelen van, a felséges nagy Úr. Lőj lép, itt el most elé, ő félve tétre húj. Tiszteden szent helyen, Isten jelen van, a felséges nagy Úr. Légy csendben, mert Isten jelen van, és fényed árad rám. Égő tűzzel tisztítja a szívünk és a szám. Szemléld a nagy királyt, hódolj
csend igazából nem csak azt jelenti, hogy nincsen semmi zaj körülöttünk, hanem ennél sokkal többet jelent. És ezzel kapcsolatosan is van egy énekünk a mély lelki csendességről, mert lehet az, hogy nincsen körülöttünk semmi zaj, semmi olyan, ami úgy felkavarna bennünket, de mégis a szívünk mélyén nincs meg az a mély lelki békesség. Nincs meg az a csendesség. És úgy kérdezheti valaki, hogy hát miért kell ez a csend? Mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember úgy fél a csendtől. És szereti, hogy mindig valami a háttérbe szóljon. Otthon a lakásba is esetleg. Mindig legyen valami háttérzaj. Csak csend ne legyen. De miért is kell vajon ez a csend? Miért van erre szükségünk? Hát ebben az énekben, amit fogunk most énekelni, van egy ilyen válasz erre a kérdésre. Azért, hogy az Úr hangja hallható legyen. Mert sokszor a zajok, a problémák, a békétlenség úgy akadály abban, hogy Isten hangját meghalljuk. És most, amikor fogjuk hallgatni, vagy énekelni ezt az éneket, akkor hadd legyen ott ez az óhaj, vagy ez a kívánság a szívünkben. Hogyha most nagyon is simán mennek ma is, meg a tegnap is, meg az elmúlt időszakban is, semmi probléma nem volt a munkahelyen, a családban, vagy semmi gond nem vett bennünket körül, még akkor is hadd kérjük most ezt a mély békességet. És kérjük azt, hogy semmi gondolat ne zavarjon most meg bennünket, amikor itt vagyunk az Úr jelenlétében. Ugye azt énekeltük az előbb, hogy légy csendben, mert Isten jelen van. És hozzám méltatlan az, hogyha most arról gondolkodom, hogy holnap mit fogok dolgozni, vagy éppen erre a mai napra gondolok vissza. Hanem ami az Úrhoz méltó, Isten jelenlétéhez méltó. És most ezért a mély lelki békességgel kapcsolatosan énekeljük a következő énekünket. Uram, a csendet vágyom én. Csendet a szívem legmélyén. A 724-es számú ének a hithangjaiból. elgondolkodunk azon, hogy egy hét vagy egy hónap viszonylatában mennyi időt töltünk itt csendben, az Úr előtt éppen itt a gyülekezetben vagy otthonainkban. Hát egy elég nagy aránytalanság van a között, amit úgy a mindennapok forgatagába töltünk, meg amit itt a gyülekezetbe, vagy éppen otthon a csendességben. Az Úr Jézus mondott egy olyat többek között, hogy Uram, én nem azt akarom, hogy vedd ki őket az élet forgatagából, az élet küzdelmeiből, hanem hogy ott, ahol vannak, mindenki a maga helyén, ott őriz meg őket a gonosztól. És olyan nagy kiváltság az, hogy ilyen alkalmakkor is, vagy amikor az Úr előtt vagyunk csendességben, akár így a gyülekezetben, akár otthon, erőt gyűjthetünk azokra az időkre, amikor nincs együtt így a gyülekezet, hanem szét vagyunk szóródva a városba, különféle munkahelyeken, iskolába, kit hova szólít a kötelesség. És hát olyan jó az, hogy van ez a nagyszerű lehetőségünk. És hát hadd ragadjunk meg minden ilyen lehetőséget. Hát most egy kicsit mozgalmasabb ének fog következni, ezek ilyen lassúbb énekek voltak. Arról, hogy igazából a mindennapjaink a küzdelemről, a harcról szólnak, de ott is számíthatunk Isten jelenlétére, és ez csodálatos dolog. E földön lenne, hogy küzdelmes az élet, a 153. számú éneket, ha szeretné valaki megkeresni és követni. Nevezetes nap sok kisgyerek számára. és gondolom, hogy nagy izgalommal várják sokan, hogy vajon mi is kerül majd a kis csizmába, vagy a cipőbe. Most nincs éppen olyan időjárás, hogy hosszú szárú csizmába kellene járni, enyhe ez az időjárás, de gondolom, hogy sok kisgyerek nagy izgalommal várja, hogy vajon mit is fog kapni. Ez amúgy a várakozás időszaka nem csak kisgyermekek, hanem felnőttek számára is. És egy ilyen éneket is hadd énekeljünk el erről a várakozásról, amely nem csak gyerekeknek, de minden felnőttnek örömöt ad. Énekeljük ezt az éneket, hogy várjad, ó én lelkem, várjad, Urad. A 750-es számára. Hibben énekeltük ezt az éneket, hogy nem csak várjuk az Urat, hogy hát ha jön, hát ha megsegít, hát ha válaszol az imánkra, hát ha változtat a helyzetünkön, hanem azzal a hittel és azzal a meggyőződéssel, hogy biztosan, hogy lesz válasz. Biztosan érkezik válasz. És testvérek, az imádsággal, az énekekkel, vagy várakozásainkkal kapcsolatosan is most szeretnék egy olyan távlatot minden jelenlevő figyelmébe ajánlani, ami szintén egy valóság. Az egyik énekünkben úgy énekeljük, hogy a mennyországban nekünk van egy égi kezesünk, egy közben járunk, aki megsegít. És ha nem tudunk úgy imádkozni, vagy úgy kérni, vagy úgy az Úr elé járulna, hogy kellene, akkor ő segít nekünk, és segít a mi erőtlenségünkön. És énekeljük most el ezt az éneket, a 35-ös számú ének, a mennybe fenn, a trónusnál, a Krisztus értelmünk közben jár.
Thank you.
következő percekben Isten igéje fog szólni, és többek között van egy nagyon szép énekünk, amiben azt énekeljük, hogy velünk van már az ige, köztünk van az ige. Nem sokára fogjuk azt ünnepelni, hogy az ige testet öltött, közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. És azóta nagyon sok helyen, nagyon sok formában hirdetetik Isten igéje. És áll az Úrnak azért, és hirdetetik az ige.
Testvéreim, a Máté evangéliumának 13. részéből a 44-es verstől kezdve a 46-os verssel befejezőleg. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elméne, és mindenét eladván, amilyen volt, megvevi azt. Ámen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében, és a gyülekezetünk nevében is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elcsendesedjünk. Ahogy énekeltük, úgy hangsúlyossá vált számomra is, hogy legyünk csendben az Úr színe előtt. Illésről is volt szó az ima buzdításon, és tudjuk azt is az ő életéből, hogy egyszer, amikor nagyon fel volt zaklatva, gondjai voltak, megállt egy helyen, és valaki közeledett ő hozzá. Nagy szélvízben, földrengésben, tűzben, és egyszer azt olvassuk a Bibliában, hogy egy szelíd hangban, csendben. És azt kérdezte, hogy mit csinálsz itt, Illés. És Illés kezdte mondani, hogy ő mit csinál itt, és aztán azt olvassuk az igében, és mondta az Úr néki. És akkor írja ott, hogy mit mondott Isten neki. A csendből megszólal Isten. És annyira szeretnénk, és ezért imádkozunk, hogy ez történjen ma este is. Engedjük, hogy Isten szólítson meg bennünket. Az ő igéje által. Most az ige hirdetés következik, és köszöntjük szeretettel Borzási Pál testvért, Magyar Lónai gyülekezetnek és körzetnek a lelkipásztorát. Testvérünk fogja hirdetni Isten igét, hát az Úr adjon neki erőt ebben a szolgálatban. Kincseket lehet gyűjteni, ahogy az ige volt, akkor, amikor Isten szól. Lelki kincsek, olyan békesség, öröm, türelem, nyugalom, szeretet, annyi minden, amit Isten akar adni nekünk ezen az estén. Legyünk készek elfogadni ezeket a lelki kincseket, és csináljunk csendet. Ha a gondok, a terhek próbálnak visszajönni, leuralni a gondolatainkat, elfoglalni, imádkozzunk, hogy Isten adjon erőt figyelni az ígére, és mindarra, amit akar nekünk Isten mondani. Az ige hirdetés előtt az énekkar szolgálatát kérjük, hallgassuk meg Isten így is, hogy szól hozzánk, és azután Borzási Pál testvér fog igét hirdetni.
Szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, kedves testvéreim, kedves hallgatók, örvendek annak, hogy ma este itt lehetek a testvérek között, és Isten ígével foglalkozhatunk. Adja a mi drága jó atyánk azt, hogy az ő szavát meghallhassuk, és Krisztus beszéde bennünk gazdagon lakozhassék az ő dicsőségére. Ámen. Úgy szeretném, hogyha lehető legegyszerűbben próbálnám, vagy sikerülne átadnom azt az üzenetet, amit az Úr a szívemre helyezett ma este, és meghívok szerelettel mindenkit, amennyiben lehetséges, ahogy mondja Pál apostol, ejtsünk fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjük a Krisztus Jézusnak. És próbáljunk az ígére úgy figyelni, hogy a Jézus Krisztus üzenetét tudjuk átvenni és megérteni. Ebben az ige szakaszban, ebben az ige részben Jézus Krisztusnak a példázatairól van szó, és Máté nekünk 7-et, egyesek szerint 8-at felsorolt, és összegyűjtött. Ő igen-igen úgy írta meg az evangéliumot, ahogy amikor ő azt megírta, hogy csoportosította a csodákat egy helyre, a 8-as, 9-es részben csodák vannak, aztán most ebben a részben vannak példázatok, és így tovább. Nos, amilyen két példázattal ma este foglalkozunk, ez többnyire összetartozik. Egyik arról szól, hogy a mennyeknek országa hasonlatos ahhoz az emberhez, aki szántott, és amikor szántott, ott azon a földön, abban a szántóföldben, hát egy drága kincsre talált. Az ige szerint el volt rejtve, elrejtette, és afelett való örömében elment, eladta mindenét, amilyen volt, hogy megvásárolja a szántóföldet. És ha a szántóföld az övé, a kincs is az övé. Egy másik történet az, amikor egy ember drága gyöngyöket keresett, és egyszer rátalált egy igaz gyöngyre. És amikor azt megtalálta, elment és eladta mindenét, hogy megvásárolhassa azt az igaz gyöngyöt. És az övé lett. Hát látjuk, hogy kincsről és értékről van szó itt ma este előttünk, mind a két példázatban. Mind a két példázatban. Máskülönben Máténak szokása az, vagy mondjam pontosabban, az Úr Jézusnak volt szokása az, és Máté azt följegyezte, hogy sokszor párosával közölt velünk valamit. Mi vagyunk a föld sója, és a világ világossága. Ne aggodalmas, hogy mondta az Úr Jézus, nézzétek meg az ég madarait, és a mezőnek a virágait. Aztán, amikor arról volt szó, hogy a nász nép nem szomorkodott, amíg velük van a vőlegény, mondta az Úr Jézus, hát, és felhozott két példát, hogy ó, posztóra nem varnak foltot új posztóból. Vagy nem töltenek ó, tömlőbe új bort. Ott is két példát hoz fel. És végigmehetünk így, mert az evangéliumon van több ilyen példa, amelyeket észrevettem a készülődés folyamán, hogy Jézus Krisztus így kettessével sorolja fel, vagy illusztrálja az ő pontjait. Hát előttünk is így van ez az alkalommal. Ezt a csodálatos értéket, amelyről itt az Úr Jézus beszél, ilyen két oldalról világosítja meg. Szeretnék szólni először arról, hogy mi itt a hír számunkra. Mi az üzenet? És másodjára szeretnék szólni arról, hogy milyen kell legyen a mi válaszunk erre az üzenetre. Két pontban vizsgálni meg ezeket a történeteket és példázatokat. Először is, mi itt az üzenet? Hát az üzenetet két lépésben vizsgálnám meg. Először is, mit hasonlít az Úr Jézus a szántóföldben elrejtett kincshez és a megtalált drága gyöngyhöz? Mit hasonlít azokhoz? Az Istennek országát, a mennyek országát. A másik oldala ennek, hogy mihez hasonlítja Isten a mennyek országát? Hát a szántóföldben elrejtett kincshez és a drága gyöngyhöz. Vegyük ezeket sorra először. Az üzenet, amiről Jézus beszél, a következő. Mit hasonlít az Úr Jézus a szántóföldben elrejtett kincshez és a megtalált drága gyöngyhöz, amire rátalált a kereskedő? Hát a mennyek országát. A mennyek országa Isten országa. Isten országa pedig Krisztus országa. A mennyország, vagy Isten országa nem kevésbé Krisztusé, mint az atyái. Isten mindent az ő fiának adott át. De ami nekünk különösen fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy mit jelent az, hogy mennyek országa, vagy Isten országa. Testvéreim, itt nem egy területre kell gondolnunk. Nem egy földrajzi területre. Hogy elmész valahová, és azt mondod, itt Isten országa van. Mi itt élünk Romániában, itt Isten országa van. Ha elmész Magyarországra, ott Isten országa van. Ha elmész Amerikában, ott Isten országa van. Isten országa nem egy területhez kötődik. Azt mondta az Úr Jézus, a Samária asszonynak eljön az idő, és az most van, amikor az igazi imádó Istennek sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az atyát. Hogyan kell imádni? Lélekben és igazságban. Nem az, hogy hol, hanem hogy hogyan. Istennek országa egy dinamikus dolog.
az egy uralkodást jelent, egy királyságot, amikor ő, mint király, gyakorolja teljhatalommal az ő hatalmát és uralmát. Az egy aktív uralkodást jelent. Tehát azt jelenti, hogy Isten uralkodik. A menny uralkodik. Máté evangéliumában sokszor Isten helyett menny, vagy az ég van használva. Ne esküdjél az égre sem. Vagyis Isten nevét nevet fel hiába. Amikor a menny uralkodik, a menny országáról van szó, akkor a menny országolásáról, Isten uralmáról van szó. És mi hirdetjük, amit Jézus Krisztus hirdetett, hogy elközelített Istennek az országolása, az országa, ezt jelenti, az ő királysága, az ő hatalma. Amikor Keresztelő János elkezdte az ő szolgálatát, hogy bevezesse az Úr Jézus Krisztust, előkészítse az utat, akkor ez volt a prédikálásának a témája. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, Istennek az országolása. Ő kézbe veszi most már úgy, amint eddig még soha. Eddig is ő uralkodott, de ahogy most fogja tenni, a fiában testet öltve, ez egészen más. Így még nem történt. Most üdvösségünkre közénk jött. És Jézus Krisztus, mikor elkezdte az ő szolgálatát, hasonlóképpen, ő is ezzel kezdte Galileában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Márk evangélium azt mondja, hogy szerte járt, és hirdette az Isten országának az evangéliumát. Na ezt jól figyeld meg. Számunkra az evangélium magyarul azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Isten országának az evangéliuma egyenlő azzal, hogy Isten uralmának az örömhíre. Nekünk tehát az a jó hír, hogy Isten uralkodik. Ez volt bejelentve Jézus Krisztus által. Ami különleges az, hogy Isten uralma most az ő fia által történik. János evangéliumában mondja az ige, hogy Isten mindent az ő fia kezébe adott. Még az ítéletet is reábízta. Az Isten nem ítél senkit. A fiú fog megítélni mindenkit. Tehát Isten uralma Jézus által van gyakorolva. És Isten uralma evangélium. Isten országának az evangéliuma. Isten országolásának a jó híre. Próbálj belegondolni közelebbről. Képzeld el a zsidók számára akkoriban, mit jelentett ennek a bejelentése. Mikor a rómaiak uralják Palesztinát, ugye? Mikor hallják azt, hogy elközelített Isten országolása. Nem fog többet itt uralkodni és országolni a császár. Fog uralkodni Isten. Ezen názareti Jézus által, aki annyit csodát tesz, ő képes bármit megtenni. A vaknak visszaadja a szemevilágát, a bénának az erejét, hogy járjon, a halottnak ad életet, az éhezőknek kenyeret. Mindenre képes. Elközelített Istennek az országolása. Menjünk Jeruzsálembe, tegyük királlyá őt. Még hamarabb akarták, ugye? Názaretben is, vagy ott fent Galileában, eljöttek, hogy őt királyt egyik az 5000 ember megvendégelése után. De Jézus tudta, még ez az óra nem jött el. Először keresztre kell, hogy menjen. Utána kapja meg a trónust, de nem Jeruzsálemben a földön, hanem a mennyben. De Isten országol. Hadd kérdezzem meg, szerinted ki vagy mi uralkodik ezen a világon? A te életedben. Ma este bejelentjük számodra, hogy Isten uralkodik. Annyira egybecseng az előző ima témával, amikor az áhítatra ugye ráhangolottunk az ígére. Izrael népe elismerte Kármel hegyén, hogy az Úr az Isten. Mi pedig valljuk most ugyanezt, azzal a pontosítással, hogy Jézus az Úr. melyet az Úr, Jahve, most Jézusban lett ismerté számunkra. Ő az Úr. Az újszövetségi gyülekezetnek ez volt a hitvallása. Jézus az Úr. Ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az Isten őt feltámasztott a halálból, megtartatul. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Egy másik ige azt mondja a korintusi első levélben, senki sem mondhatja minek Jézust. Úrnak, csak is a Szentlélek által. Mi Jézust valljuk Úrnak. És majdnem a napon, amikor minden térd meghajol előtte, minden nyelv fog vallani valamit. Mit fog vallani Jézusról? Hogy Jézus Krisztus kicsoda? Úr! Az Atya Isten dicsőségére. Nos, mi hirdetjük azt, hogy Jézus az Úr. Ha úgy tűnik neked, hogy a betegség az Úr, a szegénység az Úr, egy rossz akaratú főnököd az Úr. Ma este hirdetjük, hogy van egy nagyobb Úr mindezeknél. Az ő kezében vannak mindenek. A te lelked is, az én lelkem is, még a fejünknek hajszála is. Az ő akarat nélkül semmi nem történik. Ki az Úr? Ki országol most a világon? Nemzetek mozognak, zajonganak, ugye? Ott van a levegőben a bizonytalanság. Mi lesz? Hogyan tovább? Hadd mondjam el, mi hisszük, hogy van egy felsőbb hatalom. Azt mondta az Úr Jézus Pilátusnak, semmi hatalmad nem lenne én rajtam és én fölöttem, ha felülről nem adatott volna az neked. Van egy nagyobb hatalom. Olyan békesség lehet a szívedben, hogyha ezt elhiszed, befogadod, és erre a te életedet ráépíted. Olyan bizonytalanságban maradhat az életed egyre inkább, hogyha te ezt most figyelmen kívül hagyod, és úgy gondolod, te veszed kézbe a saját életedet, és te uralkodsz, ahogy te akarod, leszel egy kis király, ha már nagy nem lehetsz. A szívünkben nagyok vagyunk, igaz? Mindenki úgy gondolja magáról, mert ezt örököltük Ádámtól kezdve. Olyanok lesztek, mint az Isten. Nehogy elfogadd a te helyedet a teremtettségben, hogy uralkodja a földön csúszómászó állatokon. Becsapta őt a kígyó. És nem ő uralkodott a csúszómászón, hanem a csúszómászó uralkodott ő rajta, és becsapta. És azóta az ember szolgálja a bűnnek. A sátán beadja azt a hazugságot az ember szívébe, hogy amikor te érezsz, ahogy te akarsz, akkor te vagy az Úr. És megvakítja a szemedet, hogy ne lásd, hogy te közben a bűn szolgája vagy, az önzésednek a szolgája. A saját akaratod szolgája. Ne menj a te szíved után, mondja az Úr Mózes által a 4. könyv 15. részében. Ahhoz, hogy ne menj a te szíved után, tejetek a ti ruhátok szegeleteire, ugye bojtokat, meg zsinort. Te ki után mész? Ki az Úr a te életedben? Ki országol? Tudod te, mit hasonlít az Úr Jézus drága gyöngyhöz és a szántóföldben eredett kincshez? Az Isten uralmát, országolását. Az országa tehát egy aktív dolog, hogy a mi életünkben uralkodik. Mi behirdetjük, továbbra is hirdetjük, amit mi is kaptunk az ige által, hogy Jézus föltámadt, még a halálon is Úr. Nincs a világon semmilyen hatalom más, akinek a kezében olyan hatalom lenne, mint Jézus Krisztusnak. Egyre inkább gondolok bele, hogy micsoda szétfeszítő és romboló hatású dolog ez a halál. Szétszakít házasságokat, aztán eltüntet embereket közülünk. Hát akkor milyen hatalom kell oda, hogy valaki a halottakat feltámaszza? Mehetsz orvoshoz, mehetsz hatalmasságokhoz, minden pénzeddel. Nincs senkinek hatalma halálon. De ma hirdetjük, hogy valaki országol még a fölött is. Ma este Isten országolásáról van szó. Hangsúlyozom, hogy Isten országa alatt országolást értünk. Aktív uralkodást. De nem arról, hogy én hogy országolok, vagy te hogy országolsz családodban, munkahelyeden, a szomszédságban, meg másütt. Nem, nem. Isten hogy országol. Dicsőség az Úrnak, testvéreim. Dicsőség térjen az ő nevére, hogy ő kezéhez vette az uralmat. És elkezdette az uralkodást. Nem vakon fut a világ? Ó, ne. Biztos kéz kormányozza. Hiszed-e? Ez az üzenet ma este, hogy Isten országol. A következő aspektus ennek, mihez hasonlítja itt az Úr Jézus a mennyek országolását, Isten országolását? Tudod mihez? Szántóföldön elrejtett kincshez, és régtől keresett drága gyöngyhöz, amire rátalált a kereskedő. Tudod, miért furcsa ez? Ez furcsa. Azért furcsa, mert az emberek mihelyt uralomról hallanak, rögtön elnyomásra gondolnak. Igaz? Számukra az uralom fogalma nem kincs, az teher. Számukra az, hogy valaki uralkodik rajtunk, az nem jó hír. Nem, le kell rázni minden igát. Hadd mondjam el neked a következőt. Nem lehetsz soha Úr nélkül. A sátán csalia az, hogy ezt mondja neked, te ne legyél senkinek a szolgája. És közben te a bűn szolgája vagy. Ezek azok a tanítók, akik szabadságot ígérnek másnak, közben ők maguk a bűnnek a szolgái. Mondja Péter apostol. De Isten országa egyedül a világon egy olyan országolás, akinek, hogyha a hatalma alá kerülsz, akkor te igazán fogsz találni szabadságot. Mert ha Isten országol fölötted, és az ő törvényeit veszed magadra, és a szívedbe, ez az egyetlen olyan iga a világon, amelyik egyszerre könnyű, és egyszerre gyönyörűséges. Nincs még más ilyen iga, ilyen hatalom, ilyen teher, vagy ilyen királyság a világon. Jézus Krisztus Isten országolását kincshez hasonlítja. Hála az Úrnak, hogy most már ő uralkodik, és ezt mi hihetjük, megértettük, befogadtuk a szívünkbe. Minek tartottad eddig az Istennek való szolgálatot? Hogy alázd meg magadat Isten előtt, és szolgáld őt teljes szívvel, tehernek, nyűgnek, zsarnokságnak, kizsákmányolásnak. Mennyire be voltál csapva. Így gondoltam én is. Minek annyit bibliázni? Minek annyit menni a gyülekezetbe? Kellett menni, kifogás nem volt, nem. Kellett menni. Míg ráébredtem, ez öröm, ez gyönyörűség, ez kiváltság, ez élvezet, ez érték. Vaj, ha Isten most megértetné veled az üzenetet, hogy Isten országa, országolása érték, drága kincs, de páratlan, ritka. Tudod, mihez hasonlítja? A szántóföldben elrejtett kincshez. Na most próbáljuk rekonstruálni egy kicsit, amennyire lehetséges, ugye, az esetet. Ott van egy ember, aki szánt ökrökkel, tehenekkel, lovakkal, nem tudjuk pontosan, valamilyen jószággal szántott, és a következő fordulatnál, amikor az eke forgatja a földet, egy jó, nem tudom, ládikó arany fenszínre került. Kincs volt benne. Hogy milyen kincs? Lehet, hogy arany volt. Nemrégen olvastam az újságból, hogy Moldovában az egyik orvos elindult ilyen fémdetektorral erre-arra keresgélni, és talált egy láda aranyat. Nem maradt az övé. Akarta volna, de nem maradt az övé. De az ember nem így volt. Meg lehet a kincset, visszafordított a földet, és azt gondolta, ezt a szántóföldet meg kell vásárolnom. Na most, a szántóföld nem volt az övé, tehát nem magának szántott. Valószínű, nem magának szántott. Igen, de valószínű, hogy nem is a mostani gazdájáé volt a vagyis valószínű, hogy a kincset nem a mostani gazdája helyezte belé a szántóföldbe. Mert ő tudta volna, hogy mi van a szántóföldben, nem? Nem tudta. Lehet, hogy a korábbi gazdája helyezte bele. Mert a főjegyzések szerint sokszor történt úgy, akkor nem voltak olyan bankok, mint manapság, oda helyez, ide vagy oda, vagy Svájcba, és ott akkor biztonságban van. Elhelyezték a földbe. Igen ám, de sokszor megtörtént az, hogy az embert valamilyen hirtelen betegség érte, és meghalt mielőtt a szántóföldből, vagy ahova eldugta, elásta a kincsét, hogy azt kivette volna. Az előtt meghalt. De ő nem mondta meg senkinek, hol a kincs. Hát ugye meg senki? És miután nem tudta meg senki, és ő meghalt, ott van a földben. És utána valószínű a szántóföld egy új gazdájé lett, aki nem tudott semmiről semmit, tehetős ember volt, megvásárolta a szántóföldet, és kért egy napszámot, hogy szántsál nekem. A szántott, az örül kapott egy napszámot, igaz? Hogy dolgozhatott. Megkeres a kis betevő falatját arra a napra. Neki nincs földje, szántom a másikét. Kis pénzért. Ő nem keresett kincset. No, nem. Ő ment, hogy végezzen egy kis munkát. Keresjen egy kis pénzt. És rátalál, idézőjelben mondom, véletlenül, ugye mondhatnánk, hogy találomra, erre a drága kincsre. És elmegy, és az ige szerint a felett való örömében, amit talált, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Na most ennek az embernek az a kincs, az sokat ér. A mennyek országa, testvéreim, kincs. A mennyek országa kincs. Hogy tekintettél te eddig Isten uralmára? Isten királyi uralmára a te életedben, és a gyülekezeti életben, mert itt is az ő akarata, ígéje kell, hogy érvényesüljön. Egyre inkább, amennyire tőlünk telik. Életünkben is személyesen, családunkban is, gyülekezetünkben is, amennyire lehetséges megyünk a társadalomhoz is, a világban. Kincsnek teszed? Drága gyöngynek, mint a másik, amit találta a drága gyöngyre? Kérlek, hogy Isten ígi alapján hidd el, fogadd el, hogy Isten uralma a te életed fölött, amelyik most Krisztus által van közvetítve, számodra kincs. Nem lehet nagyobb érték, mint hogy Isten uralkodjon benned, fölötted. Rendeld alá magadat az uralmának. Nincs édesebb. Amikor teljesen leteszünk mindent az Úr elé, megalázkodunk, megüresedünk, és legyen ő Úr mindenben. Minden mindenekben. Szívemet csak neki adom. Hangomat is neki adom. Minden az övé. Ő az Úr. Kincsnek találod-e? Isten uralma ehhez van hasonlítva. Adja az Úr meg, számunkra azt, hogy, hogy ezt így, így tekintsük, így higgyük. Nos, ha nem így tekintetted eddig, most megbánhatod, bevallhatod, megalázkodhatsz. Van rá kegyelem. Ha eddig te akartad az életedet kezedbe venni, mint a tékozdó fiú akarta és próbálta, most megállhatsz. Ma este még lehetséges. És visszajöhetsz Istenhez. És alázd meg magad az ő hatalmas keze alatt. Mert aki megalázza magát az ő hatalmas keze alatt, ő azt felmagasztalja. Tudod, mennyire magasztalja fel? Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amik éppen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát téged az Úr Jézus, aki aláveted magad neki, majd királyi székébe ültet. Még a gondolata is, testvéreim, szinte, hogy ismerünk ilyet gondolni? Az ige azt mondja majd, hogy oda fogok ülni én a mennyországban az Krisztus királyi székére? Vele fogok társuralkodóként az új földön vagy a mennyországban uralkodni? Aztán te? Aztán a másik? Tudod ki? Aki győz. Mit jelent győzni? Ha kontextusban győzni, azt jelenti, hogy a bűntől megszabadulni, megtisztulni, kiiktatni az erkölcstelenséget, a bálványimádást a jelenések könyvében. Ezt jelenti győzni. Értéket kapsz. Érték. Tehát Isten igének az üzenete az, hogy Isten uralkodik. Ezt hasonlítja az Úr Jézus. Erről beszél, amikor a szántóföldhöz, a drága kincshez, meg az igaz gyöngyhöz hasonlítja. De ezt az uralmat nem egy elnyomó uralkodásnak nevezi, ezt kincsnek nevezi. Isten uralma most felszabadító uralom. A Mózes második könyvében az egyik motto az, megtudod, hogy én vagyok az Úr. A fáraó, igaz? De Izrael is megtudja. Izrael megtudja szabadulására, a fáraó megtudja ítéletére. De megtudják, hogy ő az Úr. Tudd meg ma este üdvösségedre, szabadulásodra, hogy Jézus az Úr. Na most, ha ezt hallod, ha ezt az ígében így találod, és ennek hitelt adsz, amit én mondok, mert vedd kézbe a Bibliát, mint a bérebelek, hogy úgy vannak-e ezek, amiket hallasz ma este, akkor neked kell legyen erre egy válaszod. Van egy hír, és van egy válasz. A Biblia üzenete, az evangélium jó híre, nem olyan hír, mint a televízióban egy hír. Hazamész ma este, valószínű, nem tudom, de valószínű, hogy bekapcsolod, és a híradót akarod látni. Vagy a rádióban hallgatni. Mi történt ma? Nem tudom, hogy abból hány esemény fogja érinteni közvetlenül a te életedet. Nem sok, ugye? Nem sok. Ha azt mondanák, hogy holnaptól kezdve 10%-os fizetésemelés lesz. Nem mondtam sokat, 10%. Örülnél? Érintene? Érintene? Vagy a nyugdíjemelésre, ugye? De képzeld el, hogyha olyan hír lenne, amelyik minden időben, a világon minden nemzetnek, minden nemzet minden emberének olyan hír, hogy az életét megváltoztathatja. Hol volt még eddig ilyen hír? Nem volt még eddig. Ezen kívül. De ez az üzenet, hogy Isten országol, és hogy ez kincs és érték, olyan hatással bír, hogy tőled most választ vár. Reakciót igényel. Ellentétben minden más hírrel, ez mindenkitől választ igényel. Nem csak egyik mástól. Valamilyen választ adsz? Ha kifejezed, ha nem, de adjál jó választ. Na, milyen volt az emberek válasza? Ez az első, aki a szántóföldet ugye szántotta, hát elment örömében, hogy mit talált, afelett örvendezett, eladta mindenét, amilyen volt. Na most én nem tudom, hogy az akkor időben mennyi értéke volt annak a szántóföldnek. Úgy gondolom én, nem tudom, majd a mennyországban megtudjuk pontosabban, ugye, hogy értette az Úr Jézus ezt, de úgy gondolom, hogy ő nagyobb értéket tulajdonított a szántóföldnek lehet, mint amennyi a valós értéke. Csak hogy nyerhesse meg. Vagy lehet, hogy az volt a valós értéke? Olyan drágán adta el a szántóföldet, hogy belekerült a házába, az állataiba, ökreibe, szekerébe, ekéjébe, mindenit odaadta. Mindenit. Nagy híre lehet az ilyennek. Hát a faluban vagy a városban híre mehetett, képzelte el ezt a földet annyi pénzért megvenni? Hallottál már ilyen hírekről, ugye? Hogy ez a telek ilyen sok pénzen kelt el. Nem érte meg, mondják rá az emberek. Az nem érte meg. Ez megérte vajon? Honnan tudjuk, hogy megérte? Nem tudja senki? Azt mondja rá, ne, ezért a földért nem érdemes mennyit fizetni. Ha legalább a központban lett volna. Ha legalább belterület lett volna. De külön a mezőn, olyan elhagyott a vidéken, ennyit fizetni egy szántóföldért, nem éri meg. Azért, mert nem tudják. Nem tudják az értéket, ami benne van. De ő tudja, hogy ami ott van, tőle olyan választ igényel, ami megkövetel most mindent, de örömében adja. És mindent odaad. És a válasz, a reakció, minden. Ezt akarom hangsúlyozni. És lehet, hogy ma este úgy vagyunk itt sokan, akik azt gondoltuk eddig, Isten beéri kevesebbel is. Odaadta az ő fiát életünk a kereszten, az ő tulajdon fiának nem kedvezett, de hát én kedvezhetek az én időmnek, kedvezhetek az én kívánságaimnak, aztán üszhetem még tovább az én, és így tovább folytatjuk. Isten többet ad neked, mint ahogy gondolnád, sokkal többet ad neked, felmérhetetlenül, de sokkal többet követel tőled, mint gondolnád. Na most szeretném hangsúlyozni, hogy ez az ember nem a drága kincsért fizet, ő a szántóföldért fizet. Igaz? Amikor mi üdvözülünk, és halljuk az üzenetet, hogy térjél meg ebből, abból, amabból, hagyd be el is, add testedet is az Úr kezébe, minden tagodat, és legyél az ő szolgálatában, akkor mi nem fizetünk az Úr üdvösségért, az örök életért. Nem fizetünk. Az üdvösség ingyen van. Itt tanítványságról van szó. Hogy mibe kerül nekünk a tanítványi életünk? Mindent odaadunk. Ha ismernéd az Isten ajándékát, mondta az Úr Jézus az asszonynak, te kértél volna, és adtam volna neked élővizet. Létezik. Ennél az embernél van valami, amiről én nem tudtam. Uram, add nekem ezt a vizet. Ha nem is tudtam, hogy nála milyen víz van. Nem tudtad eddig. Találomra jött az egész. Ez az ember nem kereste. Ma este lehetnek itt emberek, a fiatalok, idősebbek, akik lehet nem az jöttek ide, hogy ma este nagy kincset találjanak. Egyes emberek úgy találnak rá az üdvösségre, nem is keresték. Nem is keresték. Csak belebotlanak. Nézzük Pál apostolt. Ő nem kereste az üdvösséget, már a mi felfogásom szerinti Krisztusban lévő üdvösséget, ő üldözte azt. Kereste a zsidóságban, ugye? Szer felett rajongott azért. De az céltévesztés volt, az a buzgóság. És megkapta. Hogy vagy itt ma este? Olyanról hallasz, olyan drága kincs tárul most eléd, innen az ige lapjai közül, amire eddig nem is gondoltál volna. Követel mindent. Mi lesz a válaszod? Hát ez kincs. Valószínű, hogy utána palotát vett annak az árából. Valószínű, hogy újabb földeket. Tudod, volt egy fiatal ember, úgy hitták, hogy Jim Elliot. Biztos, hogy ismerős az ő mondása, fennmaradt most már számunkra. 29 évesen halt mártír halál Dél-Amerikában, és azt mondta, nem bolond az, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit amúgy sem veszíthet el. Micsoda bölcs mondás! Fiatalon ilyet megfogalmazni, az élete mottójául. Nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit amúgy sem veszíthet el. Ma este erről van szó. Mi megnyerjük Krisztust. Emberek mennyit áldoznak a testükért. Kell tisztán tartani, rendben tartani, amennyire lehet egészséget is, ugye, oltalmazzuk, és védjük egészségünket. De nem istenítjük. És ha telnek az idők, és gyengül az erő, őszül a haj, vagy hull a haj, és ráncosodik az arc, és jönnek a betegségek. Nem esünk kétségbe, ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Tedd Isten oltárára mindenedet, egész életedet. Ezt kéri most ez az ige reakcióként. Aki igazán megismerte az ige üzenetét, abban az ige ezt a reakciót váltja ki. Ha te még nem tetted az Úr oltárára mindenestől magadat, még nem ismerted meg igazán az Isten üdvözítését. Mert ha ezt megismer, azt mondod, ez mindent megér. Ez mindent megér. Nézd meg a másikat. Van egy kereskedő. Na, a kereskedő ellentétben a szántóföldben levő emberrel, aki szántott, ezt keres. A másik nem keresett, csak megtalálta. Úgy találomra. Ez kutat. Ki tudja már mióta kutat? Van egy híres biblia magyarázó, aki 1972-ben írt egy híres kommentárt Jézusnak minden példázatáról. És ma is helyben hagyják az ő felértékelését, amikor azt mondják, hogy az akkori időben egy drága gyöngynek az ára mai értékben több 10 millió dollárt ért. Ma már nem ér annyit nekünk, ha egy drága gyöngy. De akkoriban ennyire értékelték az igaz gyöngyöt. Belegondolsz, hogy egy drága gyöngynek az ára több 10 millió dollár értékkel ér fel. Ez nagyon, nagyon értékes lehetett. Ki tudja, mióta kereste? Nem olyan régen olvastam 9 tényt a kagylókról. 9 tény. És az egyik közül a következő volt. Számunkra csak az fontos most. A statisztika szerint a búvárok, vagy akik lelnek kagylókat, minden 10 000-ből egyben találnak gyöngyöt. Ugye, mert a kagylóban van a gyöngy. Ott formálódik benne. Belekerül egy kis homokszemcse szem, és azt az őt sérti, és körbeveszi anyaggal, és az megkeményszik, és még körbeveszi, meg még újabb réteggel is kialakul kisebb-nagyobb gyöngy. Kell 10 000 kagyló, amelyben egyet találsz. Az nem gyakori, ugye? Én voltam tengerparton, nem egyen, és nézegettem a kagylókat, gondoltam arra, ha leelnék egy drága gyöngyöt. Nem lehetem. Nem volt. Lehet 10-et néztem, lehet 20-at néztem, de nem néztem 10 000-et, tehát még a statisztikáig még hátra van. Még az sem biztos, persze. Ha lesz 10 000. Tehát ritka. Egyik rejtett a szántóföldben, a másik ritka. Mindegyik ritka, persze. Nem találsz gyakran a szántóföldben kincset. Hallottam egy történetet a szüleimtől, akik azt mondták, hogy az egyik faluban, ott a környékünkön építettek egy házat, és amikor ásták a fundamentumot, akkor hirtelen a tata beteg lett. De annyira beteg lett, hogy mindenkit haza kell küldeni. Mondták az emberek miatt, hogy dolgozhatunk, ások a fundamentumot. Nem, tata beteg lett, haza kell menni. A tata másnapra meggyógyult, és építettek emeletes házat, vagy hármat. Vettek autókat, és átjárta a hír a falut. Leltek egy tál aranyat. De ez nagyon ritka. Másról ilyet nem hallottam. Mondtam az előbb, hogy Moldovában volt az orvos, aki lehet ugye egy másik. De ez nagyon ritka. Rejtett és ritka. De lehet, hogy úgy vagy ma este itt, mint a kereskedő, te már régtől keresett. Ki tudja, melyik kutatta. És rátalált. Na, hadd kérdezzem most meg, van-e itt ma este olyan, aki már régtől keres? Kerested vallásosságban, és egyre inkább üresebbé váltál. Nem leheltél boldogságot, mert a vallásosság nem üdvözít. Krisztus uralma benned személyesen üdvözít. Kerested lehet kicsapongásban, lehet nagyon messze elmentél, nem tudom, de kerested, a boldogságot keresed, a békességet, az értéket, a kincset, régtől keresed, most itt van a gyöngy előtted, ebben az igében, Jézusban, az ő országolásában. Megragadod-e? Az ő válaszuk egyértelmű volt, az emberi is, meg a kereskedő is. Mind a kettő rögtön eladta, amilyen volt, hogy azt megvegye. Hogy ne vették volna meg? Látták benne a kincset, az igazi kincset, az értéket. Látod-e a kincset ebben? Van egy ének, néhány sor belőle olvasok, a következőt mondja. Nekem többet ér Jézus, mint ezüst, arany. Nekem többet ér ő, mintha sok pénzem van. Nekem többet ér Jézus, mint szép lakás. Nekem többet ér kezén a forradás. Nekem többet ér Jézus, mint rivalda fény. Nekem többet ér ő, mint népszerűség. Nekem többet ér Jézus, hogy hű legyek. Nekem többet ér hirdetni szent nevet. Neked mennyit ér Jézus? Azt mondta az Úr, ha valaki szégyel engemet az emberek előtt, én is fogom őt szégyelni, ha nem vall meg engemet. Nem vallom én sem az atyám előtt. De hogy szégyeljem azt, hogy vegyek meg egy szántóföldet, amelyben van kincs? Hát ez nem szégyen kérdés a testvéreim. Ez öröm kérdése. Ez kiváltság kérdése. Ez az életünk legnagyobb lehetősége. Vagy megnyersz mindent, vagy elveszítesz mindent. Mehetsz tovább szántani minden nap, tisztességesen, vagy hogy a betívi falat meglegyen, de el lehet kárhozni szántóvetőként is. Kereskedhetsz, kutathatsz, de most ha rátalálsz, ha itt van egy lehetőség, ha ezt nem ragadod meg, ki garantálja, még lesz újabb gyöngy, újabb kincs a szántóföldben. Ma este ezt találtad meg. Az etióp udvarnokról, azt olvasok, följött Etiópiából Jeruzsálembe. Az átment országokon keresztül. A szekerével utazott. Nem volt aszfalt, ugye? És nem volt gumikerék, az küllős kerekű lehetett, biztos. Az döcög. Én szekereztem gyermekkoromban eleget küllős szekére. Az döcög. Ő úgy kereste az igazságot. Kész volt sokáig zötyögni, míg felél Jeruzsálembe. És odaér, és nem mehet be a templomba, mert ő etióp udvarnok, komornyik, azok nem mehetnek be a csonkák. De ha nem is mehetek be, Én szomjazom az urat. Én elmegyek odáig. Kereste az urat, és nem találta meg. Annyira kereste az urat, hogy hazafele a szekéren olvasta az igét. Képzelte el, milyen forróság lehetett ott a Gáza felé vezető úton. Mennyire éhezte az igazságot. Vajon így vagy te is ma este? Keresed a gyöngyöt? És nem értette. Itt van, mondja Filip neki, ez az, erről van szó. Megtaláltam. Most már migától. Mindent megnyertem. Elmegyek örömmel. És tovább ment az útján örömmel. És ma este te is tovább mehetsz örömmel. Mindent adsz, de mindent kapsz. Sokkal többet kapsz, mint ahogy gondolnád. Az emberek azt gondolják, mennyire szűk látókörűek a hívők. Neki nem szabad ez sem, az sem, amaz sem. A fiam tette fel egyik reggel, mikor ment iskolába nekem ezt a kérdést. Édesapám, ezt mondják nekem az iskolában. Mit mondjak ne? Hogy van ez akkor? Nekünk szabad ez? Szabad azt? Aztán végül megértett, hogy nekünk szabad, hogy ne tegyük azt. Ez már más. Ez más megközelítés. Nekem szabad, hogy ne tegyem azt. Nekem szabad, hogy ne tegyem azt. Nekem nem kell menjek ide vagy oda, nem vissza bűn. Így kell gondolkozzunk. Ha ezt megértjük. Szabad vagy-e? Találd meg Krisztust. Ma este te adsz egy választ. Ha latolgatod szívedben, még nem tetted magadévá. Biztos, még nem tetted magadévá. De itt van előtted most, tálcán. Kiborult előtted az ige lapjaiból. Ó, fogadd el! Tedd rá életedet! Itt vagyok, Uram! Jövök, bár nincs rá érdemem. Nem is kerestelek, eddig mással törődtem. Más volt a gondolatomban, nem törődtem veled eddig. Vagy ha kerested őt, rossz helyen kerested. Vagy te ki tudja, hogy milyen válasz az erre te most magadban. De most megtaláltad. A mennyek országa, Isten országolása, Krisztus által benned. Alá veted-e magad Krisztusnak. Legyen ő Úr a te életedben. Most és örökké. Boldog leszel. Kincset lesz. Azt mondta az Úr Jézus. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. De aki elveszíti az ő életét, én érettem, s az evangéliumért, mi lesz vele? Megtalálja azt. Testvéreim, a kereszténység békességes öröm. Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Hova lett az öröm a szívünkből? Miénk a menny, miénk Krisztus, az életünk biztos kezekben van, tőle engemet semmi el nem választhat, hozzá hű akarok maradni, és minden a javamat formálja, ha őt szeretem. Hát akkor miért ne örüljek? Kell magamban ezt, hogy kultiváljam. Örüljetek az Úrban mindenkor. Örömmel ajándékozunk, örömmel adakozunk, nem kényszerből, szomorú arccal. Örömmel szolgálunk, a királynak szolgálunk. Adná az Úr, hogy ezt tegyük teljes szívvel, örömmel, tartsuk nagy kiváltságnak is lehetőségnek ezt. Ha a szívedben most az ige megerősödött, már lehet régtől ezt megértetted, dicsérd az Urat, adj hálát neki. Méltó az Úr, hív nevét, segítségül tedd ezt teljesebb szívvel, nagyobb odaadással. Pál apostol a hívőknek mondja, hogy szánjátok oda testeiteket. Mert nekünk kell újból ez a felhívás. De Isten irgalmára tesszük ezt, mert azt megtapasztaltuk. Tedd oda most az Úr oltárára ismét a te életedet. Ha pedig még ezt nem tetted meg, de most megtaláltad. Valaki lehet téged elhívott, vagy eljöttél, mert a szülők hoztak téged, de nem gondoltál erre. Most rátaláltál. Fogadd el. Ha régtől keresed, adj hálát érte, megtaláltad. Követ az Urat mindenben. Isten segítsen arra, hogy amit ez az Úr mond, akiről itt szó van, aki országol és királyként született, és király lett az atyában, mint ember most, akkor kövesd őt mindenben. Maradéktalanul, feltételek nélkül, és majd mindent megnyersz az ő kegyelméből, amire segítsen az Úr mindannyiunkat. Amen.
Nem arany és nem ezüst, nem kincs az óhajom. Tudni csak azt szeretném, Uram, szeret vajon. Nincs nyugalma nekem, meg bizonyosságot vár.
Köszönjük azt, hogy beírod a nevünket az élet könyvébe, beengedsz bennünket a te országodban. Köszönjük, hogy ez nem csak egy jövőbeli esemény, hanem ez megtörténhet most is, hogy belépsz a szívemben és a szívünkben, és uralkodsz, és kincseket adsz, bűnbocsánatot, örömöt. Adorunk, hogy mindnyájan tegyünk le mindent, és fogadjunk el téged. Hálásak vagyunk ezért az estéért. Dicsőítünk és magasztalunk téged. Amen.
Amen.